Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A tudatos innovátorokról, illetve a K+F minősítések megszerzésének jelentőségéről és ezen keresztül a cégek versenyképességéről beszélgettünk. Vendégem napi szinten foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, témával. A stúdióban itt van velem Smollár Kata, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kutatás, fejlesztési és innovációs osztályának osztályvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nem vitás, hogy minden újítás, minden kutatásra költött forint csak akkor tud igazán gazdasági előnyt teremteni egy adott szervezet számára, sőt azt is mondhatjuk, hogy az ország gazdasági versenyképességi mutató is akkor javulnak, hogyha bizonyítani tudjuk, hogy ez az adott termék, szolgáltatás vagy szellemi vagyon a miénk, mi találtuk ki, nekünk van erre jogunk, akár a gyártásról, akár az értékesítésről beszélünk. És akkor meg is érkeztünk a kutatásfejlesztés gazdaságra gyakorolt hatásához, jelentőségéhez, amiről, hogyha egy röviden kell megfogalmazni, akkor azt mondaná az ember, hogy aki lemarad, az kimarad. Azaz mindenképpen egy gyorsan fejlődő, borzasztóan pörgő területről beszélünk. De te miért szerettél bele ebbe a világba?
Ez abszolút így van, egy nagyon gyorsan változó, nagyon gyorsan fejlődő terület. Én igazából teljesen véletlenül kerültem bele ebbe a világba, de már az első perctől kezdve tudtam, hogy ez abszolút az én helyem. Én az egyetem elvégzése után a mostani nevén Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalnál kezdtem dolgozni, és ott ezeknek a K+F-es projekteknek, pályázatoknak a pénzügyi vetületével ismerkedtem meg először, és már akkor is nagyon érdekes volt, hogy hányféle módon tudja az állam támogatni akár a kutatókat, az egyetemi kutatókat, vagy magát egy K+F projektet. Aztán egy kis kitekintéssel dolgoztam egy ideig területfejlesztési területen, de az nem
volt a te világod.
Igen, abszolút nem az én világom volt, úgyhogy gyorsan vissza is nyargaltam, amint lehetőségem adódott a K+F területre, és akkor alakult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában a kutatásfejlesztési és innovációs osztály, akkor került oda ez a feladat, 2012-ről beszélünk, most lesz ugye 10 éve, február 1-én. És ugye az előképzettségemnek köszönhetően vettek engem ide fel, és már akkor szerettem ezeket a projekteket, mert valahogy más, egy kicsit más szemszögből közelítettük meg, mint azelőtt ugye inkább a pénzügyi vetületével, itt pedig inkább a szakmai vetületével foglalkoztunk.
Mit értesz ez alatt, hogy jobban el tudjuk képzelni? Tehát ebben neked a számok érdekesek, az, hogy valamkinek segíteni tudsz, az, hogy ez egy fejlődő terület, tehát annyi minden van ebben, mi az, amitől ez izgalmas?
Azért izgalmas, mert abszolút fejlődő terület, nagyon gyorsan változó terület, és én azt szeretem benne a legjobban, hogy segíteni tudok. Uh-huh. Hogyha hozzánk fordul egy cég, már az is nagy dolog, hogyha eljut addig, hogy K+F minősítést szeretne. Nagyon sok cég van Magyarországon, aki álláspontom szerint nem is tud arról, hogy ő kutatásfejlesztést végez, hogyha így bombázhatlak számokkal, akkor...
Abszolút, kíváncsi vagyok rá.
400, a KSH-nak 2019-ben volt egy kutatása, ami alapján 446 ezer társasági adóalany van Magyarországon, és ebből 2080... nem egészen 2100 cég folytat kutatásfejlesztési tevékenységet bevallottan. Nyilván szerintem ez egy sokkal nagyobb szám, mert hogyha hozzánk fordulnak cégek K+F projekttel, vagy csak úgy érdeklődés szinten hallanak valahonnan rólunk, vagy esetleg már foglalkoztak a szellemi tulajdon kérdésével, van védjegyük, vagy valami hasonló, és hozzánk keverednek, és elmondjuk nekik, hogy mi ez a kutatásfejlesztés tulajdonképpen, vagy mostanában például a szoftverfejlesztő cégek nagyon gyakoriak, akkor így meglepődve hallgatják, és kétféle cég van, az egyik, aki azt mondja, hogy ó, hát nálunk minden kutatásfejlesztés, a másik pedig az, hogy ó, hát mi nem, mi egyáltalán nem, mi biztos, hogy nem végzünk kutatásfejlesztést. Szerintem az igazság valahol a kettő között van. Szerintem a 2000 cégnél azért többen vannak Magyarországon, akik K+F tevékenységet folytatnak.
És akkor majd később bele is megyünk a részletekbe, hogy miért fontosak ezek a minősítések, milyen versenyelőnyhöz juthat egy cég, de még térjünk vissza azért hozzád. Ugye említetted, hogy belecsöppentél ebbe a világba, de azért ez azt jelenti, hogy te közgazdásznak készültél, nagyjából ezt az irányt képzelted el magad számára, vagy teljesen más irányba indultál először?
Én közgazdásznak készültem, a Miskolci Egyetemen végeztem 2009-ben, okleveles közgazdászként, és aztán tudtam, hogy valami olyasmit szeretnék, például egy ilyen szélszes terület az egyáltalán nem nekem való, én nem tudom, így a személyiségem nem olyan, aki így rátukmálja, így csúnya szót használva, magát az emberre, tehát én inkább ez a segítő kész személyiségnek mondanám magam, és tudtam, hogy nekem valami olyannal kell foglalkoznom, amivel kapcsolatban, vagy amin keresztül tudok segíteni az embereknek, azért a közgazdaságtan világa, vagy a közgazdász foglalkozást, aki ugye a pénzzel való gazdálkodással foglalkozik, nem éppen ez a segítőkész világnak tartják, ha mondjuk a bankárokra gondolunk. És aztán tényleg ez így rájöttem, hogy ez az a terület, amivel én így tudok alkalmazkodni a saját személyiségemhez.
Most viszont már a kutatásfejlesztés és innovációs osztályvezetője vagy. Készültél egyébként egyfajta irányítói vezetői szerepkörre? Vagy belenőttél időközben?
Hát szerintem az az igazság, hogy készültem. Én mindig éreztem magam, nekem már az egyetemen is voltak ilyen ambícióim, ott is az utolsó évben volt egy ilyen vezető szerepem így az évfolyamon. Én ezt mindig szerettem csinálni, így összefogni az embereket, szervezni, irányítani. Ez nagyon fekszik nekem. Úgyhogy abszolút készültem rá, hogy egyszer majd én fogom vezetni ezt a területet, és hát nyilván további terveim is vannak, mind a segítés, mind a vezetés oldalon.
És hogyan viseled esetleg, hogyha falakba ütközöl?
Eleinte nehezen.
Tehát itt a kudarc siker téma körébe vágtunk bele. Hogyan éled meg ezeket a pillanatokat?
Eleinte nehezen viseltem. Aztán ugye a magánéletemben is értek olyan hatások, aminek eredményeképpen így megtanultam azt, hogy nem biztos, hogy minden pofont, vagy minden falat kudarcként kell megélni. Lehet, hogy egyszerűen csak irányt akar mutatni az élet, hogy ne arra menj, hanem neked jobb lesz egy másik irányba. És most már így próbálom ebből a szempontból nézni, minden falat próbálok ebből a szempontból nézni, hogy lehet, hogy nem arra van dolgom.
És mi jelent neked sikert, vagy éppen kudarcot?
Ez egy nehéz kérdés. Kudarcot, nyilván, hogyha vannak terveim, amiket én szeretnék, mondjuk, hogyha a K+F minősítés területét nézzük, most is van folyamatban jogszabályváltoztatás, vagy van tervünk, hogy hogyan lehetne egy kicsit könnyebbé, jobbá tenni a cégek számára ezt az egész minősítési rendszert. Hogyha ez nem sikerül, vagy nem sikerülne, azt azért valószínűleg kudarcként élném meg, de elfogadnám, hogy akkor most ez egy olyan fal, amivel az élet valamerre másfelé akar terelni. Sikerként, mindent sikerként élek meg az utóbbi időben, mióta a hivatalnak egy kicsit átalakult az imázsa, vagy nem tudom, minek nevezzem, a hivatalnak átalakult a szemlélete.
Tehát egy modernebb irány?
Inkább egy ilyen nyitottabbnak mondanám. Uh-huh. A sajtóterületünk is, meg elnök úr is egyre inkább a kisvállalkozások, a közérthetőség irányába szeretne nyitni, és ebbe a hullámba én nagyon jól bele tudok illeszkedni, ezt nagyon szeretem. És ezt abszolút sikernek élem meg, hogy egyre több kisvállalkozás, egyre több ember, akár csak a hétköznapi emberek is tudnak arról, hogy mi az, hogy szellemi tulajdon, mi az, hogy szellemi vagyon, mennyire fontos az, hogy valakinek van egy védjegye, hogy amit kitalált, az az övé legyen. A hivatalunknak ugye a szlogenje az ötletből érték, hogyha van egy ötlete, akkor én lennék a legboldogabb, hogyha tudnánk minden vállalkozónak segíteni, akinek van egy jó ötlete, hogy azt éppen most K+F minősítse, vagy védjegyet szerezzen rá, vagy esetleg szabadalmi oltalommal védje. Én ezeket a nyitást ezek irányába, a vállalkozások irányába, én ezt abszolút sikerként élem meg.
Visszatérnénk még egy pillanatra a vezetői szerepkörre, az osztályvezetői szerepkörödre. Mennyire tartod magad kiforrott jó vezetőnek, vagy szerinted mi az, ami egyáltalán kell ehhez?
Kiforrottnak semmiképp. A kollégáim visszajelzése alapján jónak azért mondható, de mindig van hova fejlődni, és nyilván olyan kollégáim vannak, akikre tudok támaszkodni. Nélkülük nem tud jó vezető lenni egyetlen vezető sem, hiszen egyedül nem tudnám az összes feladatot ellátni, ha nem tudnám rábízni a kollégáimra, nem tudnék bennük megbízni, akkor az én feladataim is összedőlnének, vagy rám szakadnának. Tehát mindenképpen szerintem csapatban lehet jól dolgozni. És a vezetőnek az a dolga, hogy ezt a csapatot, hogy ebben a csapatban tartsa a lelket, hogy ezt így összekovácsolva tartsa egészet.
És mik a szeretem, vagy esetleg a nem szeretem feladatok az életedben? Hogy most még itt maradjunk egy picit, hogy hogyan dolgozol?
A nem szeretem feladatok azok az abszolút pepecselős, amikor így össze kell gyűjteni. Most például egy éves jelentést készítettünk, és mondtam a kolléganőmnek, hogy úristen, hogyha most nekem ezt mindet össze kell szedni, hogy én a tavalyi évben hány előadást tartottam, és milyen témákban, én meg fogok örülni. Akkor mondta, hogy jó van, Kata, tudom, hogy ez az abszolút a nem szeretem feladat, és akkor összegyűjtöm én neked, átnézem a naptáradat, és így ezekért rettenetesen hálás vagyok, mert én így nagy szkópot tudok nézni. Átlátom, hogyha van egy probléma, akkor kitalálom, hogy azt hogyan oldjuk meg, hogyha segíteni kell a cégeknek, mert mondjuk az az adott ügy nem sikerült olyan jól, akkor megpróbálom megtalálni, hogy merre lehetne még keresgélni, mert nem mindenki úgy érkezik, hogy rögtön tudja, hogy mi annak a tevékenységnek a K+F magja, és azt így igyekszem megtalálni, szervezni, ha szakértőkkel kell beszélni, ha az ügyféllel kell beszélni, jó hírt közölni, rossz hírt közölni, ezekkel így minden jobban vagyok, de amikor ilyen apró információkat kell összegyűjtögetni és összeírogatni, ez az én asztalom.
Beszéltünk arról, hogy közgazdásznak készültél, a Miskolci Egyetemen végeztél, arról még nem, hogy a Pannon Egyetemen is tovább képezted magad, kutatási és innovációs szakközgazdász képesítést is szereztél. Ez miért volt fontos számodra, vagy mit adott hozzá a mozaikhoz?
Hát, ha már K+F területen dolgozom, akkor szerintem, hogyha van egy ilyen új képzés, ez egy teljesen új képzés, abban az évben mi voltunk az elsők, amikor ezt elvégeztem, 2020-ban végeztünk. Mi voltunk az első évfolyam, aki végzett, és én azt gondolom, hogy ha már ez a lehetőség adott volt, és egyébként is teljes mértékben kapcsolódik a munkámhoz. Ugye én a K+F-et és az innovációt az gyakran keverik. Mi a K+F lábával foglalkozunk ennek az egész tevékenység halmaznak, és nagyon sok mindent megtudtam az innovációról is, meg nagyon hasznos óráink voltak, akár csak így a kommunikációval kapcsolatban is, úgyhogy én nagyon fontosnak tartottam, hogy az első évfolyammal elvégezzem ezt a képzést.
Ugye azt mondod, hogy sokan keverik a K+F-et és az innovációt, akkor viszont beszéljünk pár szót erről, hogy hol van a félreértés?
Félreértés ott van, hogy azt gondolják a cégek, hogyha ők írnak mondjuk egy új szoftvert, akkor az a szoftverfejlesztés, az kutatásfejlesztés is. Nagyon sok esetben ez nem így van. Az innováció és a kutatásfejlesztés között az a legfontosabb különbség, hogy a kutatásfejlesztés az mindig azt az adott területet viszi előrébb. Az innováció, hogyha én valami újat alkalmazok, egy új elvet, vagy egy új módszert, egy új programot írok, az abszolút az innováció kategória, viszont nem biztos, hogy kutatásfejlesztés, mert nem biztos, hogy előrébb viszi annak a területnek a technika állását, vagy a tudomány állását.
És akkor beszéljünk akkor kutatásfejlesztési területekről. Azt mondtad pár adattal megtámogatva, hogy körülbelül 2000 cég, aki azt mondja magáról, hogy kutatásfejlesztéssel foglalkozik Magyarországon, de ez európai viszonylatban milyennek számít? Magyarországon hogyan állunk?
Európai viszonylatban azért annyira nagyon jónak nem. A kormány célja folyamatosan az, hogy nőjenek ezek a számok, és szeretné, hogyha az innováció, ugye az innováció gazdaság motorja, minél többen végeznek innovációs, illetve kutatásfejlesztési tevékenységet, annál jobb az ország gazdasági helyzete is. A kormánynak elsődleges célja, hogy ezt elősegítse, éppen ezért vannak különféle támogatások is, de egyelőre még nem tartozunk a vezető innovátorok közé Európában, bár nyilván ez lenne a legjobb.
Tehát akkor jól értem, azért fontos lenne egy ismeretterjesztő kommunikáció, egy szemléletformálás, amin amúgy is dolgoztok, hogy minél több céghez eljusson az, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye innovációk mindig is voltak, meg lesznek. Ha csak azt nézzük, hogy maga a hivatal is 125 éve működik, akkor ez már sok mindent elárul. De azért az utóbbi, ha mondjuk nézzük az elmúlt egy évtizedet, rengeteg minden változott, felgyorsult a kutatásfejlesztés, az innováció területe. Te ezt hogyan látod, vagy hogyan látjátok a hivatal szemszögéből?
Az utóbbi évtizedben nagyon átalakult, ha mondjuk a szellemi tulajdonjogokat tekintjük, ha nézzük mondjuk Európát, az Egyesült Államokat, meg mondjuk a Távol-Keletet, tehát a Távol-Kelet iszonyatosan beindult. Ők nagyon hamar felismerték, illetve hát hamar nagyon egyik pillanatról a másikra felismerték, hogy ennek mekkora jelentősége van, és torony magasan, tavaly évben már át is vették a távol-keleti országok a Egyesült Államoktól a vezető szerepet ezen a területen, tehát már nekik van a legtöbb új bejelentésük.
Átrendeződött ilyen szempontból, kutatásfejlesztés szempontjából a világ.
Igen, abszolút átrendeződött a világ, és szeretnénk, hogyha ezt nem csak a távol-keleten, hanem Magyarországon is felismernék, és pont ezért foglaljuk, ahogy te is mondtad, pont ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél többen ebben a szemléletformálásban részt vegyünk, így az állami hivatalok közül is, meg nyilván a kisvállalkozások közül is, minél többen ismerjék fel ennek a jelentőségét.
Elhangzott, hogy sokszor a cégek maguk sincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen tevékenységet folytatnak, és ezzel milyen előnyöket, gazdasági előnyöket, versenyképességi előnyöket szerezhetnek. Ugye beszéltünk arról, hogy fontos, hogy megismerjék a cégek a kutatásfejlesztésben rejlő potenciált, de pontosan milyen előnyökkel járhat ez?
Az állam szeretné támogatni a K+F tevékenységet végző vállalkozásokat, éppen ezért adókedvezményeket biztosít számukra. Négyféle adókedvezmény van jelenleg Magyarországon. Lehet társasági adóból, társasági adó alapból kedvezményekhez jutni, helyi iparűzési adóból lehet kedvezményekhez jutni, szociális hozzájárulási adóból, hogyha például egy kutatót foglalkoztatunk egy K+F projekten, akkor neki a szociójának a felét elengedi az állam, hogyha ennek a kutatónak PhD végzettsége van, akkor a teljes összeget. Illetve van még egy negyedik típus, ez a K+F beruházásokra vonatkozik, szintén a társasági adóból, hogyha valaki K+F beruházást hajt végre, akkor a társasági adóból ezután a beruházási érték után vehet igénybe kedvezményeket. Ezek ugye az adókedvezmények, amiket az egyik oldalról biztosít az állam a K+F tevékenységet végzőknek, a másik oldala pedig a pályázatok, amik most is folyamatban vannak, meg a jövőben én már nagyon nagy összegeket hallottam, amit K+F-re kíván majd fordítani az Európai Unió is, és a magyar kormány is. Ezek ilyen 1000 milliárdos tételek, tehát nagyon sok pénz fog ebbe a szektorba áramlani.
És ugye arról beszéltünk, hogy sokszor nincsenek tisztában a lehetőségeket, de hol vannak a cégeknek leginkább elakadásai, hogyan látod?
Leginkább már a felismerésnél is, hogy az az adott tevékenység a különbségtételnél, hogy az az adott tevékenység az most csak egy egyszerű fejlesztés, ez az, amit mondtam, hogy hát mi nálunk minden kutatásfejlesztés, mi állandóan fejlesztünk. Lehet, hogy az az adott fejlesztés éppen nem kutatásfejlesztés, ettől még egyébként innováció lehet, és sikeresen pályázhatnak azzal az adott megoldással, amit ők kitaláltak. Sőt, lehet, hogy akár valamilyen szellemi tulajdonvédelmi eszközzel védheti is az ő találmányát.
Tehát szabadalmakról beszélünk,
szabadalmak
akkor már.
Szabadalmak akár, vagy mondjuk, hogyha nem éri el azt a szintet, azt az újdonság szintet, akkor esetleg védjegyet attól még, hogy nem új, attól még lehet nagyon jó, és fontos, hogy azt megmutassuk, hogy a miénk az az adott nagyon jó termék, és hogy aztán ehhez tudjanak a vásárlók egy nevet kötni, mint ahogy én is mindig nem tudom, adott márkájú cipőt veszek. Ez minden területen nagyon fontos.
És ha még elakadások, ugye, mert erről beszélünk.
Igen, ez az egyik, a felismerésben látok elakadást, a másik pedig a cégeken belül kinek mi áll érdekében. Ha a pénzügyi területnek ez fontos, akkor meg kell értetnie mondjuk a, nem tudom, a agrártémájú a kutatás, akkor azzal az agrárvezetővel, hogy ezt úgy kellene bemutatni, hogy erre időt, energiát kellene szánni, hogy azokat a költségeket úgy kellene vezetni, hogy utána, amikor meglátogat bennünket a NAV, már hogyha a cég helyébe helyezkedek, akkor elő tudjuk neki adni, hogy akkor tessék, ezek az adatok, ezeket kutatásfejlesztésre fordítottuk, ezek pedig a hétköznapi tevékenységeinkhez kapcsolódnak. Ebben is látok elakadást, illetve hát most zajlik ez a generációváltás a KKV-knál, amikről már nagyon sokat lehetett hallani, és a fiatalok, ők nyitottak ebben az irányban, meg tudják használni a mindenféle IT eszközöket, tehát bennük azért nagyobb potenciált látok, mint ha mondjuk azokra az általam ismert nagy öreg vállalkozókra gondolok, akik már azért a rendszerváltás előtt is dolgoztak, nekik sokkal nehezebb, velük sokkal nehezebb megértetni ezeknek akár csak ezeknek a szellemi tulajdonjogoknak a jelentőségét is.
Tehát akkor ebből látjuk, hogy azért sok területen van még teendő. Megállunk egy picit, tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést Smollár Katával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Osztályának osztályvezetőjével. Innovációról, kutatás, fejlesztésről, a szellemi tulajdon védelméről beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozások előtt, hogyan tudják a versenyképességüket növelni. Innen folytatjuk hamarosan a mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.